Pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájodra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságú szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbejárására. Adj nekünk papi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás. Énekelt Szajkó Anita énekművész. Rádiónk technikai munkatársa Péderi Zsolt volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeressük Istent és másokat, hogy segítsünk mindenkinek hinni abban, még mindig lehetséges megváltoztatni az irányt, az életet választani és visszatérni a reményhez. Csak így fogja a világ újra meglelni a fényt és a békét, amire szüksége van, ahogyan az angyalok énekelték Betlehemben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ma kezdődik az ökumenikus imahét, melynek jelmondata, hiszed-e ezt? Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának 3. hetében rendezik meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei évben az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete ma 18 órakor kezdődik Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban. Igét hirdet Martos Levente Balázs, római katolikus segédpüspök és Steinbach József református püspök. A 2025. évi ökumenikus imahét imádságait és elmélkedéseit az észak-olaszországi Bóze monasztikus közössége készítette. Ebben az évben van az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulója, amelyet a Konstantinápoly melletti Níceában tartottak Krisztus után 325-ben. A megemlékezés kivételes alkalmat teremt arra, hogy együtt éljük meg és ünnepeljük a keresztények közös hitét a zsinaton megfogalmazott hitvallás szerint. Azt a hitet, amely mindmáig eleven és termékeny. A 2025-ös ökumenikus imahét arra hív bennünket, hogy merítsünk közös örökségünkből, és még beljebb lépjünk a minden keresztényt egyesítő hitben. Versenyképességi fordulat kell, mert akkor lesz erős Európa, akkor lesz erős az európai gazdaság, ha felveszi a versenyt az Egyesült Államokkal, felveszi a versenyt Kínával. Hangoztatta a kulturális és innovációs miniszter Jászberényben a 24. jászsági menedzserbálon. Hankó Balázs a magyar kormány elmúlt fél évi tevékenységére emlékeztetve a jászok történelmében meghatározó Lehel Kürtjével példálózott. Amikor az unió soros elnökei voltunk, nem csak hogy megfújtuk Lehel Kürtjét, hanem meg is kocogtattuk Lehel Kürtjével a brüsszeliták kobakját. Azért mondta, mert azt gondolják, azt érzik, ahhoz, hogy Európa erősebb legyen, versenyképességi fordulatra és normalitásra van szükség. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő várható, főként a Dunántúlon lehetnek felszakadozások és pár órás napsütés. Néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű ónos szitálás. Gyenge marad a légmozgás, a hőmérséklet napközben -2 és +4 fok között alakul. Híreket hallottak.
Glenn. érzed majd az összetört szívem. Ahogy érzed majd az összetört szívem.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, 82 éves korában elhunyt Kispál Ferencné, Varga Margit Etelkannéni, aki a Szent István Rádió lelkes önkéntese is volt. Etelka néni több éven keresztül a Tokaji Római Katolikus Egyházközség aktív tagja és előimádkozója is volt. Mint ahogy említettem, a közelmúltban 2025. január 6-án vízkereszt ünnepén hunyt el. És a mai műsorban ráemlékezem egy 2022-ben készített riportommal. Ez a riport Etelka néni 80. születésnapja alkalmából készült, melyet most kérem, hallgassanak szeretettel. Kispál Ferencné Etelka nénivel beszélgetek Tokaji otthonában, találkoztam önnel, és ön mind a mellett, hogy tokaji lakos, emellett fontos számunkra és az ön számára is a Szent István Rádió, a Szent István Rádió önkéntese is. Többek között ez is adja a beszélgetésünk apropóját. Mikortól is hallgatja ön a Szent István Rádiót? Mondhatjuk, hogy a kezdetek óta, 2000-es évektől?
Igen, a 2000-es évektől. Mióta meg egyedül maradtam, azóta meg aztán minden nap hallgatom a rádiót. Azzal ébredek reggel 6 órakor, és akkor 9 óráig mindig hallgatom.
Mióta él egyedül?
2004. január 23-án ment el a férjem.
Mit jelent az ön számára a rádió?
Hát családtagot. Igen, de mindent, a tájékozódást, a jó Istennel való találkozást, a szentmiséket nem hagynám ki soha minden reggel, igen. Hát meg az imádság tölti be az életemet, az az igazság, hogy így egyedül vagyok. Mikor édesanyám meghalt 2005-ben, egy évvel élte túl a férjemet, ő 2004-ben, ahogy elment, akkor azt mondta nekem, hogy vitt tovább imádságos életemet. És ez úgy végig kísért engem azóta, mióta egyedül vagyok, és a szentmisét nem hagynám ki soha, hogyha itthon vagyok. És most is ez motivált engem, hogy mikor elértem én is, mert 84 éves volt az édesanyám, mikor meghalt, most meg, hogy elértem én is ezt a szép kort, és akkor most azon gondolkodtam, hogy kinek adjam tovább az imádságos életét. De hát mindenki éli a maga életét, na és akkor most eljött az idő, és mikor a Szent István Rádiónak voltam önkéntese, én nagyon sok imát gyűjtöttem. Mondtam is sokat a rádióba is, egy-egy alkalomkor, meg találkozásokkor is, és akkor most kerestem egy imát, és a dusszét le akartam venni a szekrényről, és ez az imám kiesett. Kiesett, és a kezembe esett. Elolvastam, na mondom, ez lesz az. Ez lesz az, amit a templomba fel fogok olvasni, és akkor ezzel fogom megköszönni a jó Istennek a 80 évemet.
Mert hogy volt egy szentmise, egy hálaadó szentmise, amelyen megköszönte a 80. életévét, hogy elérte, megérte ezt a szép kort. De mi mielőtt erről beszélnénk, megtalálta azt az embert, aki majd tovább viszi ezt az imádságos lelkületet?
A szentmise után találtam meg, mikor a templom megtelt az egész családommal, gyerekeivel, és akkor találtam meg, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen az egész családom tovább viszi az én imádságos életemet. Mikor a templomban mindenki ott volt, mindenki köszöntött engem, a három unokám köszöntött a templomba, úgyhogy nagyon szép ünneplés volt.
Beszéljünk akkor erről a hálaadó szentmiséről. Mikor volt ez a szentmise?
2022. december 17. szombat. 11 órakor kezdtük. És nagyon szép volt. Hát tele meglepetéssel, mert én, ahogy terveztem, utána megvolt a szentmise, köszöntés, minden, és akkor a testvérem gyerekei is minden jöttek. Utána rendeztek a testvéremék zömmel, de én is, egy kis agapét is. Igen, úgyhogy nagyon boldog voltam, nagyon lelkesedtem. Hát az imádságos társaim csak néztek, azt mondták, hogy még ilyen nem volt a tokai templomba, hogy így az egész család így összejön, és hogy ilyen szépen megünnepeltük.
Imát is mondott ezen a szentmisén, ezt a bizonyos imát, ami szó szerint az ölébe hullott, a kezébe hullott. Igen. És ez az ima most itt van előttünk az asztalon, és legyen olyan kedves, mondja el nekem és a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is.
Nyitva az ajtó, az alkonyat csendben átölel, esteledik. Életem fáradt óramutatói, ugyanúgy, mint az öreg ingaórái a falon, már több ezerszer körbejárták az ismerős utat. Köszönöm mindazt, ami lassan már a hátam mögé került. Életemet, ezt a csodálatos ajándékodat. Köszönöm az örömöt és a szomorúságot, társamat és a magányt, a munkát és pihenést. Az erőt és egészséget. Köszönöm a sok boldog élet titokra nyilló ajtót, és most már köszönöm azt is, ha sok kopogtatásom ellenére is egy-egy ajtó végig zárva maradt előttem. Igen, Uram, most utam vége felé már meg tudom köszönni a sok füstbe ment tervet, a meghiúsult reményekkel a soha valóra nem vált álmokat, ábrándokat is. Köszönöm, Uram, mindazt, amit adtál, és azt is, amit megtagadtál. Neked van igazad, Uram, nem vagy adósom semmivel. Köszönöm, hogy kegyelmed ajtaját úgy tártad szélesre előttem, hogy azt már soha senki be nem zárhatja. Uram, már nem félek átlépni a legutolsó küszöböt sem, de addig csendesen, derűvel, hadd tárjam ki sokak előtt szereteted, vagy a boldogság ajtaját. Amen.
Nagyon szép ima volt, még könyve is lábadt a szeme, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak, talán hangján is lehetett hallani.
Az az igazság, hogy mikor a Szent István Rádiónak voltam önkéntese, akkor gyűjtöttem nagyon sok imát, és lesz egy öreg néni, aki valamikor Tokajba élt, és Sárospatakra költözött, és akkor ő küldte nekem, ő már akkor 80 éven túl volt, 80 éves volt, és akkor küldte, élt is 94 éves koráig, hát több imát küldött akkor, mikor egyszer készültem a találkozóra, és Rómába voltam zarándokúton, és akkor is adott egy nagyon szép imát, és a buszba felolvastam. Na hát ott sírtak az asszonyok, akikkel voltam a zarándokúton, és akkor azt felolvastam akkor, és most úgy rágondoltam arra is, hogy mikor ezt megtaláltam, hogy tényleg voltak ilyen sok szép élményeim.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Szent István Rádió önkénteseként több éven keresztül közönségtalálkozók szervezésében is aktívan részt vett.
Igen. Az az igazság, hogy 2008-ban akkor a rádió meghirdette, hogy lehet jelentkezni önkéntesnek a rádióhoz, és akkor én is jelentkeztem. Jelentkeztem, hogy egyedül voltam, és akkor jelentkeztem. Na, nagyon kedvesen fogadott a dr. Gábor László. Nagyon örülök, hogy emlékezhetek rá, mert nagyon kedves összekötőm volt, és akkor küldött is mindjárt egy levelet, megbeszéltük, utána küldött nekem csekkeket, szórólapokat, mert hát akkor úgy kezdtük a feladatot, hogy bejártam a környéket, minden parókiára elmentem, minden templomot felkerestem. Hát legelőször Mezzozombonra mentem, mert ott volt a gyerekkorom, és akkor megkerestem az atyát, megkerestem Tarszalon, Mádon, meg a környéket, hát persze a miénket is. És akkor vittem a szórólapokat, meg a csekkeket, és akkor megbeszéltem, hogy hirdessek ki, meg igen, hogy a Szent István Rádiónak hogy adakozni. Hát boldog voltam, mert nagyon kedvesen fogadtak mindenütt, és akkor hát úgy jött is, hogy adakoztak meg, hogy a rádiót fel kell tartani.
Közönség találkozók, nem is akárhol voltak, igen. Több helyen is volt. A legünnepélyesebb természetesen a Tokai Paulai Ede Színházban. Igen. 4 közönség találkozót is tetszett szervezni. Hol voltak ezek a közönség találkozók, és milyen emlékei vannak ezekkel kapcsolatosan?
4-et szerveztem, 3 volt Tokajba, 2 volt a Paulai Ede Színházba, 1 volt a templomba legelőször, igen, amikor először szerveztem, és akkor 1 volt Pilisántón. Hát az is nagyon szép volt, mert a Pilisántó ez szlovák falu, és a Szent István Rádiónak ott volt az első találkozója a szlovák Rádió Lumen találkozójával. Akkor oda ebbe a faluba jöttünk össze, és akkor oda is szerveztem. Hát jött a Rádió Lumen az atya, a szlovák atya, meg Pestről jött egy szlovák atya, meg a Szarvas István atya. A Szarvas atya mondta a prédikációt, és akkor hát nagyon szép volt. Én is egy köszöntőt mondtam, és akkor utána meg a parókián összegyűltek a szlovák asszonyok. Van egy nagyon szép ilyen énekkaruk, és akkor szlovák énekeket énekeltek. Egy kis agapét is rendeztünk. Minden úgy, hogy nagyon-nagyon jól sikerült.
Itt vagyok most, jó uram, hozzád száll a dal. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másként szól a dal. Szeretlek, Uram, hálám szívemből
Valóban ezek a közönség találkozók nagyon jó dolgok. Hogy megismerjék a kedves hallgatók a műsorkészítőket. Igen. El tudják képzelni, hogy a hang mögött milyen ember van, és nagyon jó találkozni.
Mindegyik, igen, nagyon-nagyon. Igen, hogy találkozhattam én is a rádió bemondókkal, szerkesztőkkel. A Szarvas atya mindig ott volt, és akkor hát nagyon-nagyon boldog voltam. Igen, meg mikor a rádió adó fel volt szentelve.
Ez is fontos, hiszen van egy tokai frekvenciánk, igen, és ennek egy ünnepélyes megszentelésére is sor került.
Igen, igen, igen.
Mikor volt ez?
Ez 2011-ben, azt hiszem, decemberben volt. Nagyon boldogok voltunk, hogy bejelentkezett a rádió, hogy Szent István Rádió Tokaj. Szép élményem volt nagyon. Közben aztán jártam, hála Istennek, az zarándokutakra is, és mikor itt a templomba bemutatkoztak a rádió szerkesztői, akkor én is bemutattam a római zarándokutamról a fényképeket. 19-ben, mikor utána már ugye jött a vírus, az utolsó percen eljutottam Szentföldre. Gyönyörű utam volt ez zarándokút, és volt olyan tervem, hogy a Szentföldi utamat is bemutatom. Csodálatos út volt az is, Pannonhalmáról, a Hortobágyi Arnold. Egy nagyon aranyos lelki pásztor volt, aki elkísért minket erre az útra. November 7-től voltunk 14-ig, és bejártuk Jézus útját, Betlehemtől kezdve végig Názáretbe, végig mindenütt ott voltunk, és ez nagyon zseniális lelkész, ez az Arnold atya, úgyhogy szerettem volna még egy találkozót csinálni. Már ugye el is készítettük, segített az unokám, a nagyunokám, de hát aztán közben jött a vírus, és akkor nem jött össze a találkozó.
80 év van már a háta mögött. Életének milyen fontosabb állomásai voltak?
Mezőzomboron születtem. 42. december 16-án ott nőttünk fel 4 testvéremmel. Az igazság az, hogy az édesanyám Hercegkútról származik.
Sárospatak mellől.
Sárospatak mellett Hercegkútról, és ő, mikor fiatal lány volt, akkor jelentkezett a Zárdába, és Batonyán volt 2 évig. 2 évig, és akkor utána feloszlott az intézmény, megszűnt, akkor hazakerült, és akkor utána költöztek el Mezőzomborra. Hát ebből is indul ki, hogy nagyon vallásos nevelésben részesültünk. Hát olyan nem volt, hogy ne megyünk a Rórátérre, hogyha jön a karácsony reggel korán. Faluhelyen még akkor nem volt betonos út, meg semmi se, kerteken keresztül mentünk a sötétbe, de fel sem merült az, hogy én most nem megyek. Mentünk a nagymamámmal, mindig mentünk templomba. Hát azért is, hogy én voltam a legnagyobb, de hát úgy nőttünk fel, nagyon, nagyon vallásos gyerekkorom volt.
Szülei mivel foglalkoztak?
Mezőgazdasággal volt sok földjük, és elég hamar aztán mi is segítkeztünk úgy, ahogy nőttünk, de nagyon sokat dolgoztak. Akkor már az volt, hogy nem szabad hitanórára se járnom, mert akkor nem fognak felvenni a gimnáziumba. Úgyhogy utolsó éven már hitanórára se jártunk, és akkor érdekes módon elkerültem a gimnáziumba szerencsre. Ott érettségiztem, és ott már titokban már jártunk hittanórára is. És akkor, hát ott érettségiztem 1961-ben, 62-ben meg már férhez is jöttem Tokajba. Elhelyezkedtem a vízügy igazgatóságon, és 41 évig ott dolgoztam, onnan jöttem el nyugdíjba. Távol vannak a gyerekeim, de hát elfogadtam az úrtól ezt, hogy ez a sorsom, és most már nem gond az, hogy na, egyedül vagyok.
Milyen gyakran találkoznak, ugye most az ünnepség alkalmával most, együtt volt a nagy család.
Minden éven jönnek, az egy hétig általában itt vannak velem, nyáron, és akkor hát karácsonyra szoktak jönni, vagy én megyek, már mikor egyedül maradtam, akkor inkább én mentem karácsonykor hozzájuk, de hát most ők jönnek, mióta már idősebb vagyok.
Gondolom minden vasárnap ott van a templomban
én
is.
Én minden vasárnap, amikor csak lehet. Nagy dolog az, hogyha nem megyek, de hál' Istennek nem voltam vírus alatt sem olyan beteg, úgyhogy mentem.
Az egyházközség életéből is kivette a részét?
Kivettem, mert voltam képviselő is. az egyházba, akkor is, mikor 13-ban, mikor ünnepeltük a templom 100 éves évfordulóját, akkor is nagyon szép ünnepség volt. Jött a Ternyák Csaba püspök úr, és akkor tevékenykedtünk is, volt agapé, minden, összejöttünk egy kicsit. Hát ezek nagyon szép élmények voltak, de aztán elértük a 70 évet, 70-en túl, és most már a fiatalok átvették a képviselő helyeket.
És hogyan telnek a nyugdíjas évek? Mivel foglalkozik? Vannak hobbiai, amelyekkel szeret foglalkozni?
Hát a Szent István Rádió az mindennapos. Most ráálltam a tévére is. A vírus után, igen, a Bónum TV-t is esténként szoktam bekapcsolni, és általában mindig akkor ismétlik a szentmiséket is, és akkor azokat szoktam nézni. Hát kertészkedem, csinálom a kis kertemet, mindent ültetek, mindent csinálok, nagyon szép kis kertem van, még megcsodálják a járókelők is az utcán, sok virágom van, hát a temetőre járok gyakran, és akkor, hogy mindig legyen nekem virágom minden évszakba, akinek nincs, akkor adok nekik. Hát megcsinálom a dolgomat, a házamat, amit kell, rendezem. Úgyhogy a gyerekeim mindig felhívnak, hogy na most anya, mit csinálsz? Hát tegnap is azt mondja, akkor pöröksz, anya, pöröksz. Hogyha jól vagy, mindig kérdezik, hogy na jó. Hát hál' Istennek, jól vagyok, és teszem a dolgomat. Hálát adok a jó Istennek, hogy elengedte érni ezt a szép kort. Persze, hogyha egy kicsit elszomorodok, vagy elfáradok, akkor mindig hívom a jó Isten segítségét, hogy segíts meg, és akkor tovább tudom csinálni a dolgomat.
Kispál Ferencné Etelkandininek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Remélem, hogy megsegít az Úr.
Az elmúlt percekben Kispál Ferencné Varga Margit Etelka nénivel beszélgettem, aki a közelmúltban 2025. január 6-án Vízkereszt ünnepén 82 éves korában elhunyt. Etelka néni több éven keresztül a Szent István Rádió lelkes önkéntese is volt. Köszönjük szolgálatát! Kispál Ferencné temetése január 14-én kedden lesz. 12 órakor kezdődik a lelki üdvéért bemutatott gyászmise a Tokai Római Katolikus Templomban, és 13 órakor lesz a temetésem a Tokai temetőben. Kedves riportalanyom, nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa az argentin szeminaristákhoz. Fel kell vállalnunk papi identitásunkat. A Szent Atya fogadott egy mongóliai buddhista küldöttséget. A vallási vezetők a béke kultúrájához vezessék az emberiséget. A svájci gárdista 25 éves alapítványa segíti a római pápa Péteri szolgálatát. Pápai köszöntés a Veronai Katolikus Alapítvány küldöttségéhez. Segíteni mindig és mindenkit. Vatikáni közlemény. Ferenc pápa anyagilag is támogatja a nagy családokat.
Ferenc pápa az argentin szeminaristákhoz. Fel kell vállalnunk papi identitásunkat. A pápa csütörtökön fogadta a római argentin papi kollégium tagjait. Arra buzdította őket, hogy kövessék a Gaucho pap, az argentin Szent José Gabriel del Rosario Brochero papi példáját azáltal, hogy az eukarisztia és mások szolgálata által közelednek az Úrhoz. Határozottan fel kell vállalnunk papi identitásunkat, javasolta Ferenc pápa csütörtökön a Vatikánban a római argentin szemináriumhoz intézett beszédében. A szentatya Szent José Gabriel del Rosario Brochero egy argentin honfitársa nagyszerű példájára mutatott rá, akit gyakran egyszerűen csak Gaucho papként emlegetnek, mert összvér háton járta körbe egyházmegyéjét. Ferenc pápa, aki 2016-ban avatta szentté Brocherót, hangsúlyozta, hogy a szent példát mutat a papoknak arra vonatkozóan, hogyan ajánlják fel életüket az Úrnak. A Collegio Argentino képviselőihez intézett szavaiban a pápa megállapította. A mi hivatásunk nem kiegészítés vagy eszköz más célok eléréséhez, hanem Isten terve az életünkre, amit Isten lát bennünk, ami felkelti az ő szerető tekintetét. Kimerném jelenteni, hogy ez bizonyos értelemben az irántunk érzett szeretete, tette hozzá Ferenc pápa. Mondván, hogy így a papok megtalálják önmaguk igazi lényegét, arra buzdította a jelenlévőket, hogy mások javára munkálkodjanak önmaguk teljes odaajándékozásával, annak érdekében, hogy szolgálatukkal felajánlást tegyenek Istennek. A pápa hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a papok törődjenek lelki életükkel, nagy alázattal életben tartva belső tűzüket, és hogy felvállalják a papi testvériséget. A paptestvérekkel együtt a papoknak vágyniuk kell arra, hogy megosszák mindazt, amiük van, és hogy elfogadják, ha mások kijavítják őket. Sőt, tette hozzá a szentatya, őszintén meg kell tennie velük ugyanezt, mélyen vallásos életre buzdítva őket, gyakori gyónással. A szentatya továbbá rámutatott az eukarisztia nélkülözhetetlen helyére a papi életben, emlékeztetve arra, hogy Szent Brochero ezt soha nem hanyagolta el. Végül az egybegyülteket Jézus és a boldogságos szűzanya oltalmába ajánlotta. A pápa fogadott egy mongóliai buddhista küldöttséget. A vallási vezetők a béke kultúrájához vezessék az emberiséget. Ferenc pápa audiencián fogadott egy mongóliai buddhista küldöttséget Marengo bíboros, Ulánbátor apostoli prefektusa kíséretében. Hangsúlyozta, a természeti katasztrófák és az emberi konfliktusok közepette a szent év emlékeztet bennünket arra a közös célra, hogy békésebb világot építsünk, amely elősegíti a harmóniát a népek között és a közös otthonunkkal. A felelősség a katasztrófák és konfliktusok összefüggésében mindenkié, de különösen a vallási vezetőké. Az emberiséget az erőszakról való lemondásra és a béke kultúrájának elfogadására kell irányítani. Lényegében ez volt az, amit a pápa 2023. szeptemberi mongóliai útja során megerősített a különböző felekezetek képviselőinek, akik a szentatyával együtt összegyűltek a Hun Színház kék színpadán, a nomád sátor formájú színházban, amely a dombról a síkság felé tekint, ahol az ulánbátori házak és épületek sora terül el. Ferenc pápa mongóliai apostoli útjának csúcspontjait jelentő események közül ennek a programnak az emléke kísérte végig azt a rövid beszédet, amelyet a pápa egy mongóliai buddhista delegációhoz intézett, amelyet január 13-án fogadott az apostoli palotában. A küldöttséget a Gandantec Csinlen kolostor apátja és Giorgio Marengo bíboros Ulánbátor apostoli prefektusa vezette. Ez volt a Mongóliában a többségi vallást képviselő buddhista közösség első látogatása a Vatikánban. az ázsiai országban a kommunizmus romjaiból újjászületett evangelizációs erőfeszítésnek köszönhetően a katolikusok száma valamivel több mint 1200. Mongólia a párbeszéd és a békés együttélés országa. Ferenc pápa szerint a buddhista küldöttség római jelenléte is sajátos jele, a szentszék és a nemes mongol nép közötti baráti és tartós kapcsolatoknak. Ez egy igazi barátság, amelyet a pápának volt lehetősége megtapasztalni a 43. nemzetközi apostoli útja során Mongóliában, ahová első alkalommal látogatott el egy pápa. A Szentatya felidézte a 2023. szeptember 3-i találkozót 11 különböző vallású vezető részvételével. Akkor fontos szavakat mondott a vallások szolgálatáról a jó érdekében, és azt ajánlotta, hogy ne keverjük össze a hitet az erőszakkal. Ferenc pápa arra emlékeztette a buddhista küldöttséget, hogy azon a napon a különböző vallások képviselőivel minden férfi és nő mélységes lelki vágyakozásán elmélkedtünk, amelyet a testvérek nagy szövetségéhez hasonlíthatunk, akik az égre szegezett tekintettel haladnak előre az életben. A pápa ezután vendégeit úgy üdvözölte, mint mindannyiótok testvére, közös vallási keresésünk nevében. Ferenc pápa az időben még tovább visszamenve felidézte a 90-es évek nehéz, de ugyanakkor virágzó időszakát, amikor a kommunista rendszer összeomlása után az ország mélyreható vallási megújuláson ment keresztül. A pápa kiemelte, hogy az érdem a buddhizmus elkötelezettségének és hozzájárulásának is köszönhető. A hagyományos, spirituális gyakorlatok felélesztésével és a nemzet fejlődésébe való integrálásával Mongólia visszanyerte gazdag vallási örökségét, egyúttal megmutatva erőfeszítéseit a sikeres demokratikus átmenet érdekében. A pápa továbbá méltatta a vallásszabadság és a különböző felekezetek közötti párbeszéd iránti elkötelezettséget, amely minden hagyomány kölcsönös tiszteletének környezetét alakította ki, elősegítve egy olyan társadalmat, amelyet nem csak az anyagi jólét, hanem a testvéri szolidaritás iránti alapvető értékek is gazdagítanak. Ezen értékek előmozdításával a vallások alapvető szerepet játszanak az igazságos és összetartó társadalom felépítésében, mondta a pápa. A hangsúly ezután a szentévre helyeződött át, amely a keresztény hagyomány szerint a zarándoklat, a kiengesztelődés és a remény időszaka. A természeti katasztrófák és emberi konfliktusok által fémjelzett helyzetben ez a szentév emlékeztet bennünket arra a közös célra, hogy békésebb világot építsünk, amely elősegíti a harmóniát a népek között és közös otthonunk iránt, állapította meg beszédében Ferenc pápa. A béke iránti egyetemes vágy mindannyiunkat arra késztet, hogy konkrét lépéseket tegyünk. Kiváltképpen, mint a saját tanításainkban gyökerező vallási vezetők, az a felelősségünk, hogy az emberiséget az erőszakról való lemondásra és a béke kultúrájának felvállalására irányítsuk, hívta fel a figyelmet a pápa. Az audiencia végén kellemes és gazdagító római tartózkodást kívánt buddhista vendégeinek, és azt, hogy a vallásközi párbeszéd dikasztériumával szervezett találkozójuk lehetőséget biztosítson az együttműködés elmélyítésére a párbeszéden, a testvériségen, a vallásszabadságon, az igazságosságon és a társadalmi harmónián alapuló társadalom előmozdításához.
A Svájci Gárda 25 éves alapítványa segíti a római pápa Péteri szolgálatát. Ferenc pápa szombaton délelőtt fogadta az éppen negyedszázada született pápai Svájci Gárda alapítvány 80 tagját az apostoli palotában. A Szentatya elismeréssel szólt tevékenységükről, amely a Svájci Gárda tagjainak, családjainak megsegítését szolgálja vatikáni szolgálatuk során és annak letöltése után társadalmi visszailleszkedésüket könnyíti meg hazájukban. 25 évvel ezelőtt, a 2000-es év nagy jubileuma során született a pápai Svájci Gárda alapítvány. Most egy újabb jubileumi év kezdődött, amely szerencsésen egybeesik az alapítás negyedszázados megünnepésével. Szép dolog, hogy ezt egy római zarándoklat keretében teszik, hogy az apostolok sírjánál megújíthassák a hitüket Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában, kezdte beszédét Ferenc pápa. Az alapítvány értékes elkötelezettségét mindig a hit és a szeretet lelkületének kell éltetnie, hiszen a pápai svájci gárda segítése azt jelenti, hogy támogatják valójában Péter utódát,
sostenere il successore di Petro,
az egyetemes egyház javára végzett szolgálatában, amiért a pápa személyesen is nagyon hálás a gárdistán külséges szolgálatáért. Az idők során a svájci gárda munkája sokat változott, de célja továbbra is a pápa védelme maradt. Ehhez hozzátartozik a sok zarándok fogadása a világ minden tájáról, akik találkozni szeretnének a pápával. Az alapítvány többféle módon és sok téren támogatja a gárdistákat, de mindenekelőtt családjaik érdekében dolgozik, különös tekintettel a gyermekek megfelelő iskolai oktatására és képzésére. Ez a szempont egyre inkább időszerűvé vált, hiszen megnőtt a nős és gyermeket nevelő gárdisták száma, a családok boldogulása pedig alapvető fontosságú az egyház és a társadalom egésze számára. Ezen túlmenően az alapítvány biztosítja a lehetőséget a szakmaiság, a munkamódszerek, a felszerelés és az infrastruktúra fejlesztéséhez és megújításához. Végül az alapítvány hatékony segítséget kínál mindazoknak, akik vatikáni szolgálatok végeztével visszatérnek hazájukba. Mindenre azért van szükség, hogy a gárdisták értékes szolgálatukat a leghatékonyabban és mindenki javára végezhessék. A pápa megállapította, hogy az alapítvány és a pápai svájci gárda közötti együttműködés példaértékű.
La cooperazione tra la vostra fondazione e la Guardia Svizzera Pontificia esemplare.
Ami azt bizonyítja, hogy semmiféle valóság nem képes egyedül boldogulni. Mindnyájuknak segítenünk és támogatnunk kell egymást, ez vonatkozik az alapítványra is, az egyes közösségekre, de az egész egyházra is. Ferenc pápa beszéde végén hálásan megköszönte az alapítvány nagylelkű támogatását, amelyet a pápai svájci gárdának nyújtott e 25 év során. Reméli, hogy jövőben is folytathatják megbecsült munkájukat. Végül arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte, cserébe ígérve saját imáit értük. Pápai köszöntés a Verumai Katolikus Alapítvány küldöttségéhez. Segíteni mindig, mindenkinek. Ferenc pápa január 18-án szombaton reggel fogadta a Vatikánban a Verumai Katolikus Alapítvány 60 fős küldöttségét. Köszöntő beszédében a közös ház gondozására biztatta őket és kérte, hogy az alapítvány katolikus jelzőjének megfelelően legyenek készen mindig és mindenki megsegítésére. A Szent Atya örömmel köszöntötte a verumai csoportot a reménység jubileumának kezdetén,
jubileo de la speranza,
amikor a remény zarándokaiként együtt járunk a világban, tudatában annak, hogy mi a világnak nem tulajdonosai, hanem őrzői vagyunk. Hivatásunk ugyanis, hogy együtt ápoljuk az Úrtól ránk bízott közös otthonunkat, vagyis bölcs és tiszteletteljes szabály szerint műveljük és őrizzük, ahogy az ökonómia, a háztartás szó tartalma azt jelzi, felelősen ápoljuk közös otthonunkat. Mint hogy a Verumai Alapítvány számos szociális területen tevékenykedik, a pápa örömmel üdvözli a szolidaritás sokféle kezdeményezéseit, az önkéntesség támogatását, a kulturális és szakmai képzéseket. Külön dicséretes a családok és fiatalok támogatása, amelyet a Verumai Egyházmegyével együttműködve folytatnak. Mindezt az alapítvány katolikus jelzőjével összhangban teszik, ezért Ferenc pápa arra biztatta őket, hogy továbbra is tegyenek jót mindig és mindenkivel. Tegyenek jót mindig, mert az állhatatosság megjutalmazza a hűséggel cselekvőket. Továbbá tegyenek jót mindenkivel,
fare del bene a tutti,
kezdve a legrászorultabbakkal, az egyház társadalmi tanítása szerint, amiről Caritas tevékenységű tanúskodik. A pénz is akkor fiadzik, jegyezte meg a pápa, ha mások javára fektetik be. Sajnos ma néhány országban a pénzt fegyvergyártásba fektetik be, hogy pusztítsanak vele, ami persze nem használ az embereknek, fűzte hozzá szabadon a pápa. Egyébként a pénz előregszik, elnehezíti, megkeményíti a szívet, amely így süketté válik a szegények hangjára. Amikor a gazdagságot az emberi méltóság szolgálatába állítják, az mindenképpen hasznukra válik, a közjó előmozdításával ugyanis javulnak a társadalmi kapcsolatok, amelynek mi is részesei vagyunk. Az oktatás és a munka kihívásaival szemben folyamatosan újítsák meg a gondviselésbe vetett bizalmukat, mert az Isten szeretetével irányítja a történelmet és arra hív, hogy a jövőt az igazságosság szerint építsük. Legyenek a jövő, a boldogság és a béke magvetői.
Seminare pace.
Kérte Ferenc pápa, majd szívből megáldotta a veronai küldöttséget. Vatikáni közlemény. Ferenc pápa anyagilag is támogatja a nagy családokat. Vatikán városállam kormányzósága január 15-én közleménybe jelentette be, hogy Ferenc pápa 2025. január 1-től számítva havi 300 eurós, 120 ezer forintos támogatásban részesíti azokat a vatikáni alkalmazottakat, amelyek családjai három vagy több gyermeket nevelnek. 2025. január 1-től a vatikáni alkalmazottak három vagy több gyermeket nevelő családjaik havi 300 eurós bónusz kapnak. Erről hozott döntés Vatikán városállam kormányzósága Ferenc pápa jóváhagyásával. A havi rendszerességgel folyósított összeg a 18. életév betöltéséig, vagy a rendes tanulmányi ciklus befejezéséig jár, feltéve, hogy azt a középiskola vagy egyetem által kiállított beiratkozási dokumentum igazolja, de a támogatás minden esetben legkésőbb a 24 éves életkorig jár. Ezen kívül a pápa elrendelte, hogy a három fizetett szabadnap 5-re emelkedjék. Valójában az örökbefogadó vagy nevelő apa esetében is az addig érvényes három fizetett szabadnap 5 napra bővül gyermek születése esetén. Ez a Szentatya személyes kezdeményezése, amelyet maga Ferenc pápa közölt Fernando Vergez álcága bíborossal, illetve Raffaella Petrini nővérrel, a Vatikán városi állam kormányzóságának elnökével és főtitkárával a december 19-i csütörtöki kialkatáson, azzal a meghagyással, hogy az ügyben azonnal intézkedjenek. Adásunkat Ferenc pápa szombati Twitter üzenetével zárjuk. Idén is imádkozunk azért, hogy minden keresztény visszatérjen egy családba, összhangban az isteni akarattal, amely azt akarja, hogy mindnyájan egy legyenek. Az ökumenizmus nem választás kérdése. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Szabó T. Anna, a csoda. Január volt már javában, s a nagy fa, amit műanyag madzaggal gúzsba kötve húztunk, vontunk, hogy majd a föld alatt a feketülő falnak nekidőlve napokon át a pincebogarakra árassza csodaváró illatát, és amit aztán ketten díszítettünk, hogy úgy dőljön ránk teljes vértezetben, még jó, hogy a gyertyagyújtás előtt, mint egy megsebzett operai hős. Végül kiékeltük alaposan, deszkaszilánkokat vertünk a sebes láb s a nehéz vastalp bilincse közé. Szóval a nagyfa, lejárván az ünnep és utána az eufória, kopaszon, üres cukorpapírokkal, rothadt gyümölcsként potyogó díszekkel, dicsőségének poros maradékán még mindig ott állt szálegyenesen. Éjjel leszedtük, már ami maradt. Hogy meg ne hallják a másik szobában, csendben, akár az összeesküvők, kivonszoltuk a sovány tetemet. Csorgott róla a száraz tűlevél, és nehéz, sötét tócsákban megállt. Mi gyilkoltuk meg, de ki hitte volna, hogy az öreg emberben még annyi vér van. Felfűrészeltük, nejlonzsákba tettük, úgy csempésztük ki éjnek idején, hogy másnapra ne legyen semmi nyom. Aztán sokáig fájlaltuk, hogy nincs ott. És találgattuk, hogy a gyerekek holnap mit mondanak, ha meglátják, hogy eltűnt. Semmit nem mondtak. Jöttek álmosan, szürcsölve kiitták a kakaót, öltöztek és rutinból bakalódtak, és közben végig be nem állt a szájuk. Egyszer sem néztek a helye felé, pedig hiánya szinte lüktetett. Összenéztünk, hogy milyen a világ, hogy milyenek a mai gyerekek? Egy karácsonyfa nekik meg se kottyan. Na, ezt elrontottuk alaposan. De aztán, mikor nagyobbik fiunk a cipőt húzta, hopp, akár egy zöldes angyaltollat úgy húzott ki belőle egy épen, véletlenül ott maradt ágbűnjelet, és csodálkozva nézte. El kéne vigye már a fát az angyal, sóhajtotta. Már szegény túl öreg. Gyorsan lecsaptam. Miért? Szerinted ott van? Meggyőződéssel bólintott, s vele mindenben tükre a lelkes kicsi. És tényleg szeretnéd, hogy elvigye? Tényleg. Jó, akkor lássuk, ott van-e? Benéztek. Nem volt ott. Csak álltak némán, eltátott szájjal. Majd, hű, ez szuper, ez aztán tényleg turbó, ez az angyal. Egy perc alatt hogyan vitte el? Kimondatott, ártatlanok vagyunk hát, nem mi végeztük el a piszkos munkát. Még fel is sepregette a helyét. A végére már mi is hittünk benne, és néztük mohón, és átfényesedve a két kölyök Kócz Glóriás fejét.
Szabó T. Anna a Csoda című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Szabó T. Anna 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus. Nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomán György íróval és két fiúkkal. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni több napi és havilapban, rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. Író, műfordító. Többek között James Joyce, Sylvia Plath, Yeats, John Updike, és Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak, cikkeket és kritikákat ír. Számos verses és újabban prózai kötete is napvilágot látott, ő az egyik legolvasottabb kortárs alkotónk.
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Nyisd fel szemünket. Nyisd fel szemünket, Uram, hogy megláthassunk téged fivéreinkben és nővéreinkben. Nyisd meg fülünket, Uram, hogy meghalljuk annak kiáltását, aki éhezik, fázik, fél, s akit leigáztak. Nyisd meg szívünket, Uram, hogy megtanuljuk egymást szeretni, mint ahogyan te szeretsz minket. Add nekünk ismét lelkedet, Uram, hogy nevedben egy szívvé és egy lélekké forjunk. Ámen.